célra vezető, milyen célra vezető feltételek volnának-e, az azonban biztos, hogy ha nem mondjuk ki őket jó előre, akkor utólag számon kérni, utólag szankcionálni, az illetőket utólag ennek alapján megítélni nem okos, nem humánus és nem célra vezető, kivéve ha a feszültség szítása, a probléma kezelhetetlenné tétele a cél. Szóval, mit kellene tanítani, kérdezni? Nem tudom, de meggyőződésem, hogy ha zökkenőmentes beilleszkedés a szándék, akkor néhány különféle közegekben végzett korrekt értékrend és viselkedéskutatás nagyon gyorsan vezethetne olyan eredményekre, amelyek ha nem is tökéletesek, de lényegesen megfelelőbbek az eddigieknél. Most kellene felajánlanom, hogy akár meg is tudnék szervezni ilyen felmérés sorozatot, vagy feltárni, hogy a már lezajlott hasonló kutatások eredményeiből mi rakható össze, hiszen nyilván számos ilyesfajta kutatás volt már. De Edison jut eszembe. Első találmányainak egyike egy parlamenti szavazat összesítő automata volt, amely azon bukott meg, hogy a honatyáknak nem volt érdekük a gyors és pontos számolás, hiszen ez megakadályozta volna a tükközéseket. Ekkor határozta el Edison, hogy a továbbiakban csak olyan találmányokkal foglalkozik, ahol nincs politikai ellenérdekeltség. Ahogyan Karinti Frigyes írta, akiknek füleik vagynak, hallják, akiknek szemeik vagynak, lássák, akiknek ujjaik vannak, tapintsák. Női munkalehetőség, női munkakényszer és az egyenlőtlen elbírálás. Hallgatom a nők jogaiért küzdőket, és nem tudom, hogy hogyan fogalmazza meg az eredményeknek a címben is jelzett hatásával kapcsolatos vegyes érzéseimet. Kezdjük azzal, hogy ma bele se gondolunk, milyen is volt a nők helyzete alig néhány nemzedéknyi idővel ezelőtt. Egy többé-kevésbé közismert példát hadd mondjak, Szendrei Júlia példáját. Petőfi özvegyéről, Petőfitől nem sokat tudunk, mert a költő nem Júliáról, hanem a saját Júlia iránti érzelmeiről írt. Magáról Szendrei Júliáról, ha jól emlékszem, nem derül ki több Petőfi írásai alapján, mint hogy egyik kezemben édes szendergőm, szelideden hullámzó kebele. Vagyis, hogy volt neki kebele, amely méretét tekintve összevethető volt a költő kezével. Más forrásból tudjuk ugyanakkor, hogy Szendrei Júlia nyelveket beszélő művelt ember volt. Ő fordította magyarra Andersen meséit. Aki Andersen meséire felfigyel, és azokat akkora értéknek tartja, hogy a fordításukra időt áldoz, vagyis aki a tehetségét Andersen szomorú és bölcs mondanivalóinak tolmácsolására használja, az nem akármilyen intellektus. Egyébként ő is írt verseket, írt novellákat, könyve is megjelent. Szendrei Júlia ma elismert költő, novellista és műfordító volna, akinek kötetei jelennének meg. Aki a könyvhétet dedikálna, aki ha akarná, intellektuál társaságok tagja lehetne, és aki feltehetően könyvkiadónál folyóiratszerkesztőségben tevékenykedhetne. Ezt is akkor, ha akarná, mert egyébként a fiúkkal fele-fele arányban volna örököse a Petőfi alkotások jogainak. Díj illetné meg minden kiadásért, ünnepi szavalatért, még a falvédőre írt Petőfi idézetekért is, és ugyanannyi díjat kapna a Petőfivel közös gyermekük is. Abban a korban pedig, amelyben élt, és amely nem volt nagyon-nagyon régen, Szendrei Júliának a gyermekével való puszta megélhetése sem volt esélye másképp, mint hogy férjhez menjen. és azóta is az az első, ami őróla eszünkbe jut, hogy eldobta az özvegyi fácsolt. Mit kellett volna tennie? Éhen halni? Meghúzódni valami rokonnál, annak könyörületére bízva magát? Koldulnia kellett volna? Férjhez ment, és a nagy irodalomtudós, aki nyilván rettenetesen büszke volt arra, hogy azt a nőt viszi az ágyába, akit korábban Petőfi ölelt, sajátos viselkedéssel kezelte ezt a helyzetet. Ma simán zaklatásnak, akár a családon belüli erőszak finomabb fajtájának neveznénk a viselkedését, és ismétlem Szendrei Júliának a puszta túlélésre sem volt más lehetősége, mint hogy elfogadjon egy olyan helyzetet, amikor ő rabszolga és dísztárgy valaki tulajdonában. Szavakat is nehéz találni arra, hogy nem is annyira nagyon-nagyon régen, milyen méltatlan és megalázó volt a nők helyzete. Persze kivéve azokét, akik megfelelő összegekkel vagy kapcsolatokkal tudták a szabályok merev vonalait meghajlítani. De még ezt is fiúsításnak vagy hasonlóan nevezték, nem arról volt szó, hogy általános emberi jogok és lehetőségek vannak, hanem hogy kivételes esetben a nőt is megillethetik a férfiak egyes jogai és lehetőségei. Amiért a nők később harcoltak, például eleve a továbbtanulási lehetőségek, a különféle tevékenységi körökhöz, munkakörökhöz való jogok, a választójog és a választhatóság, vagy amiért most megy a harc, például az egyenlő munkahelyi esélyek és jövedelmek. Ezek is súlyos gondok és méltatlan helyzetek, de Szendrei Júlia korához képest óriási az előrelépés. Akár azt is gondolhatnánk, hogy akárhogyan is, de legalább a puszta megélhetésért való kiszolgáltatottság véget ért. Kitörő örömmel kellene üdvözölni a változást, a nők tanulhatnak, munkaköröket vállalhatnak, önálló jövedelemmel gazdálkodhatnak, a hagyományokon alapuló korlátozások utolsó bástyái, például egyes egyházak papi tevékenységének férfiak számára való kizárólagos fenntartása, állandó támadások alatt állnak, a bástyafalak repedeznek. Halleluja, mondhatnánk stílszerűen, és örvendezve figyelhetnénk, hogy biztosan milyen nagyszerűen élnek a családok, amelyeknek mindegyik felnőtt tagja jövedelemhez juthat, vagyis a korábbiakhoz képest egy pár majdnem kétszer annyi munkajövedelemből gazdálkodhat. Nem pontosan kétszer annyiból, mert kőkemény statisztikák mutatják, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bért elvvel még nagy bajok vannak, mindjárt szólni fogok ennek egyik olyan oldaláról is, amelyet még sehol nem láttam felvetni. De nagyságrendi különbségek nincsenek, azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy a két keresős család jövedelme a nagyságrendjét tekintve mégiscsak majdnem kétszer annyi, mintha csak egyikük keresne. De nicsak, a munkajövedelemből, munkabérből élő családok semmivel nem élnek jobban, mint azelőtt. A munkabér a családok döntő többségében most is pontosan a következő fizetésig tart. Vajon hogyan alakulnak ki a fizetések? A család helyzete, a munkakörök, a lakóhely alapján ki lehet következtetni, hogy hosszabb távon átlagosan mennyibe kerül a megélhetés két fizetésnap között. Városi család esetében mások a közüzemi és a közlekedési költségek, mint egy faluban. A jogtanácsos és a rendőr számára nem ugyanolyanok az öltözködésre vonatkozó szabályok. Aki tovább tanult, annak számára a későbbi munkakezdés veszteségének is meg kell térülnie. A jutalék alapú munkát végzőnek nagyobb tartalékkal kell rendelkeznie a kiszámíthatatlan jövedelemingadozások rosszabb időszakainak áthidalására. Az irodalomtanárral szemben elvárás, hogy könyveket vásároljon és színházba, kulturális programokra járjon, és így tovább. Más-más munkakörben, más-más környezetben, más-más átlagos jövedelem ad hosszabb távon biztonságos megélhetést fizetéstől fizetésig. Ha egy intézmény ennél kevesebbet fizet, ott nem igen tud senki hosszabb távon megmaradni, mert nem él meg belőle. Ha egy intézményenél többet fizet, lemarad a versenyben azokhoz az intézményekhez képest, amelyek jól álltak be, a fizetéstől fizetésig éppen csak elég átlagjövedelemre, mert mindig lesznek, akik ezért az éppen csak elég összegért elvállalják a munkát. Amelyik intézményennél kevesebbet ad, attól elvándorolnak a dolgozók. Amelyik intézményennél többet ad, annak beruházásra, fejlesztésre, marketingre jut kevesebb, ez is, az is lemarad. És a piacon, hosszabb távon, nagy átlagban csak olyan intézmények lesznek, amelyek se többet, se kevesebbet, hanem éppen annyit fizetnek, amennyi, hosszabb távon átlagosan, a következő fizetésnapig pontosan elég. Akit nem fárasztott ki ez a fejtegetés, azt hadd kérdezzem meg, mi történik tehát, ha az átlagos család munkavállalóinak, keresőinek a száma a kétszeresére növekszik. Akkor így kétszeresére növekszik a család jövedelme? Vagy lecsökkennek a fizetések? Ezentúl két ember együttvéve fog olyan fizetést kapni, amekkorát eddig egyetlen ember kapott? Bizony, majdhogy nem ez az utóbbi a helyzet. A két munkavállalós családnak persze a költségei is nagyobbak, mert a másik munkavállaló is közlekedik, és a munkájával kapcsolatban más költségei is lehetnek, továbbá a családnak számos tevékenységet szolgáltatásként kell igénybe vennie, amelyeket pedig egy otthon lévő családtag egyébként ellátott volna. De a családi költségek hosszabb távon átlagosan egyáltalán nem duplázódnak meg, hanem ennél csak kisebb mértékben növekszenek. Növekszik a családi költség, de a megduplázódó jövedelem ennél is nagyobb növekedést jelentene. Ez látványos életszínvonal emelkedést kellene, hogy jelentsen luxus kiadásokat, nagy megtakarításokat például. Mégsem ez történik. Miért? Az intézmény, a munkahely észreveszi, hogy most már többet fizet az éppen csak szükségesnél. Tudja, hogy ha valamelyik másik intézmény lecsökkenti a béreket, annyira, hogy ezentúl hosszabb távon átlagosan már két kereset is csak épp elég legyen a család megélhetésére egyik fizetésnaptól a másikig, akkor az az intézmény, ahol nem csökkentik a béreket, lemarad a versenyben. Mivel pedig mindegyik tart a lemaradástól, mindegyik csökkenteni fog, amíg csak el nem érik, hogy hosszabb távon átlagosan megint fizetéstől fizetésig éljen a család. És minden működik tovább, mert mindig lesz, aki a munkát ennyiért elvállalja. Nem biztos, hogy a bérek számszerűen csökkennek, lehet, hogy csak nem követik az inflációt. Lehet, hogy csak drágulnak egyes szolgáltatások. De a végeredmény az, hogy a család, még ha a kényszerűségből olyan szolgáltatásokat is igénybe vesz, amelyek korábban luxusnak számítottak volna, megint, hosszabb távon átlagosan, fizetésnaptól fizetésnapig él, csak éppen most már ketten dolgoznak ugyanazért a megélhetésért. Kétszer annyian dolgoznak, mint eddig, és lényegében ugyanúgy élnek, mint eddig. Mert a lényeg nem az, hogy most időnként babysittert is hívnak, és házhoz szállított készétel a vacsora, hanem hogy fizetésnaptól fizetésnapig tart a jövedelem, és esély sincs ebből kikerülni. Semmiféle piaci alapú bérből nem lehet annyit félretenni, hogy abból egy kiadható lakás, megérezhető hozamú részvénycsomag, vagy bármi olyasmi megszerezhető legyen, ami lépésről lépésre az aktív jövedelem mókuskerekéből való kitöréshez vezethetne. A fantasztikus vívmány a nők munkába állása a nők munkakényszeréhez vezetett. Ma már egy családot egyetlen dolgozó nem tud biztonságosan, méltó szinten eltartani. Aki ezt nem hiszi, nézze meg az egyedülálló szülők költségvetését. A munkavállalási jog kényszerűségé vált, a munkajövedelemből élő átlagos családban átlagosan két keresőnek kell lennie, mert különben hosszabb távon átlagosan a biztonságos megélhetésük nem fenntartható. Vajon ez azt jelenti, hogy hiba volt, hogy a nők megkapták a munkába állás széleskörű jogát? Dehogy. Az volt a súlyos, megalázó, méltatlan helyzet, amikor nem kapták meg. Az, hogy ennek a hozadéka nem a családoknál jelenik meg, hanem végeredményben a bért fizető intézményt munkahelyet gazdagítja, a gazdasági rendszerünk törvényszerűségeiből következik, függetlenül attól, hogy maga a változás emberileg pozitíve. A leginkább embertelen helyzetek egyikének, a gyermekmunka elterjedésének például ugyanez lenne a hatása. Még több munkavégző bére adná ki, együttvéve ugyanazt a családi megélhetési költséget, tehát az egy-egy munkavállalóra jutó bér hosszabb távon átlagosan ebben az esetben is csökkenne. Ez nem etikai vagy lelkiismereti kérdés, hanem a gazdaságunk törvényszerűsége. Ha tőlem kérnének olyan javaslatot, amely méltányos is, emberi is, senkit nem zár ki az őt emberként megillető lehetőségekből, de nem változtatja a lehetőségeket olyan kényszerré, amelynek ugyanakkor nincs meg az áldozatvállalással arányos hozadéka, a gazdasági berendezkedésünk törvényszerűségei között csak mesterkélt, erőltetett, ezért bizonytalan, instabil konstrukciókra tudnék gondolni, és egy ilyen párperces elmélkedés még ehhez sem elég. Nem tehetek most mást, mint hogy a hallgatót magára hagyom a gondolataival. Eddig arról volt szó, hogy a nők munkába állása megduplázhatta volna a családok jövedelmét, de nicsak a munkajövedelemből, munkabérből élő családok semmivel nem élnek jobban, mint azelőtt. A munkabér a családok döntő többségében most is pontosan a következő fizetésig tart. Szándékosan hagytam elvarratlanul az egyébként fontos és kényes témát, az egyenlő elbírálás azonos mérce kérdését. Meggyőző kimutatásokat olvasok, nem csak a nemek szerinti méltatlan megkülönböztetésről, hanem sok más olyan szempont szerintiről is, amelyeknek semmi köze nincs, nem szabadna, hogy legyen a munkabérhez, a munkakörhöz, a kiválasztáshoz, a kinevezéshez. Mert az, hogy olyan településen, ahol olcsóbb a megélhetés, ott olcsóbb a bér is, ez érthető. De azt olvasom, hogy a témakör leginkább közismert vonulatát mondjam, hogy például a nemek közti megkülönböztetés több dimenzióban is tetten érhető. Női munkavállalók szignifikánsan kevesebbet keresnek, teljesen azonos munkát végző, azonos eredményeket elérő, azonos hatékonysággal dolgozó férfiaknál. Azonos felkészültség és rátermettség esetén is kisebb valószínűséggel kerülnek magasabb beosztásba, és vannak munkakörök, ahol sokkal alacsonyabb a nők aránya, mint ahogyan feltételezni lehetne, hogy ne volna ambíciójuk, tehetségük hozzá, például hány karmesternőt ismerünk. Kérem, ne térjünk most ki arra, hogy ahol egészségügyi okokból vagy mérhető testi adottságok miatt áll fenn a megkülönböztetés, ott az mennyire megalapozott. Az az érzésem, hogy ezek között van olyan is, amely a mai egészségügyi ismereteink szerint nem ugyanúgy érvényes, ahogyan azt kitalálták. És különben sem egyforma minden férfi és minden nő. És ráadásul sokan vannak, akikben a különféle jellemzők, tulajdonságok keverednek, de nem értek hozzá, tehát nem szerették hozzászólni. Ugyanígy nem szeretném, ha ez a műsor arra felé kanyarodna, ahol erős hagyományok szabnak meg nemi szerepeket, lehetőségeket és lehetetlenségeket. Nem volt történelmileg régen, amikor ez nálunk is így volt természetes. Korábban Szendrei Júlia példájára hivatkoztam. Maradjunk a saját korunknál és társadalmunknál, amelyet szeretünk logikusnak és méltányosnak tartani. Olvasom tehát a meggyőző leírásokat, statisztikákat, élettörténeteket, elemzéseket. Valamit azonban nem értek. És ez a valami nem az, amit olvasok, hanem amit nem olvasok. Nem hangzott ez most zavarosan? Elmondom konkrétabban. Tegyük fel, hogy semmit nem tudok az egészről. Most jöttem egy másik bolygóról. Olvasom tehát a meggyőző leírásokat, statisztikákat, élettörténeteket, elemzéseket. Nem tudom ellenőrizni őket, nincsenek saját megfigyeléseim, adataim. Tisztán logikai alapon két eldöntendő kérdés szabja meg, hogy alapvetően mit gondolok. Ez a két kérdés, igaz-e, hogy van ilyen megkülönböztetés, és vannak-e igazán megalapozott objektív okok, amelyek az ilyen megkülönböztetést indokoltá teszik, indokoltá tennék. Ismétlem, a gondolatkísérlet szerint más bolygó lakója vagyok, aki minden előismeret nélkül, a kutató elfogulatlan érdeklődésével szemlélem a helyzetet. Egy föllakó számára már a kérdések felvetése is utalhat valamiféle beállítódásra, de én, mint kívülálló, semmiféle beállítódással nem rendelkezem, semmiféle beállítódásnak nem vagyok a fogja. Számomra ezek tiszta logikai esetek. Két kérdés, két-két válasz lehetőséggel. Ez négy lehetséges eset. Ha van ilyen megkülönböztetés, és ez objektíven, tudományosan indokolt. Érdeklődéssel keresem, hogy hogyan nyilatkoznak az intézményi felvételiztető kiválasztó emberek, a fejvadász ügynökségek munkatársai, a kinevezésekről döntést hozó vezetők, akiknek a szakmai hitelességét kérdőjelezi meg a megkülönböztetés elleni tiltakozás. Ha ez a helyzet, akkor nekik szólniuk kellene, hogy nem szokásból, nem előítéletből, hanem komolyan megalapozott okokkal döntenek így, ahogyan. Ha van ilyen megkülönböztetés, de anélkül, hogy objektív, tudományos indoka lenne, akkor a cégvezetőknek, tulajdonosoknak, részvényeseknek kellene megszólalniuk, felháborodva, hogy az intézményi felvételiztető, kiválasztó emberek, a fejvadász ügynökségek munkatársai, a kinevezésekről döntést hozó vezetők becsapják őket. Nem feltétlenül a leginkább megfelelő embert veszik fel, nevezik ki, és nem reális áron díjazzák a tevékenységeket, eredményeket, ezzel kárt okozva és indokolatlan feszültséget keltve. Ha nincs ilyen megkülönböztetés, és objektíven, tudományosan nem is volna indokolt, a felsoroltaknak még inkább meg kellene szólalniuk, és ellenkampányt kellene indítaniuk arra, hogy a valamennyiük számára hitelrontó álhírek, tiltakozások megszűnjenek, a felháborodottak és megbántottak megnyugodjanak. Ha nincs ilyen megkülönböztetés, noha objektív, tudományos indokai volnának, akkor meg aztán igazán meg kellene szólalniuk a felsoroltaknak, elsősorban a tulajdonosoknak, részvényeseknek, a hatékonyságban érdekelteknek, hogyha eddig nem volt megkülönböztetés, ezután legyen. Szóval, akár így, akár úgy, emígy vagy amúgy, a sajtónak, az internetnek zengednie kellene az intézményi felvételiztető, kiválasztó emberek, a fejvadász ügynökségek munkatársai, a kinevezésekről döntést hozó vezetők, a cégvezetők, a tulajdonosok, a részvényesek megszólalásaitól, magyarázataitól, tájékoztatásaitól, helyreigazításaitól, akár a vitáiktól, ha a helyzet nem egyértelmű. Mentegetőzniük kellene, hogy nem is, hanem hogy félreértés, félremagyarázás, tévedés, elírás, megtévesztő látszat. Érvelniük kellene, hogy de bizony, és sőt, és ezért, meg azért, és ezentúl is, és még inkább. Tiltakozniuk kellene, hogy ők egyáltalán nem, hanem ellenkezőleg, és komolyan, és felelősen, és átláthatóan. Hol vannak ezek a mentegetőzések, érvek, tiltakozások, amelyeknek tömegeseknek kellene lenniük, akár így, akár úgy, emígy vagy amúgy áll a helyzet? A szűk körnek szóló szakmai sajtóban időnként felfelbukkan a téma, de a közvéleményben gyakorlatilag egyáltalán nem. Vajon ezek az emberek miért tűrik szó nélkül, hogy vagy a szakmai tudásuk, vagy a szakmai hitelességük válik kétségessé a két eldöntendő kérdésre adott válaszvariációk szerint? Egyszer s mind, vagy az intézményük érdekeinek megfelelő képviselete, vagy az emberi tisztességük válik kétségessé a két eldöntendő kérdésre adott válaszvariációk szerint? A szavahihető és a jellemes viselkedésük pedig mindenképpen megkérdőjelezhető, akár azért, mert rémhíreket hagynak szó nélkül, akár azért, mert nem állnak ki kétségbe vont igazságok mellett. Akár azért, mert tudományos tényeket titkolnak. Akár azért, mert az őket igazoló tudományos tények hiánya ellenére előítéletes és elfogult módon viselkednek. Jó ideje gondolkozom ezen, de látom már, hogy a feljegyzéseim között ez is a Magam sem értem címkéjűek közé fog kerülni. Talán egyszer befejezi valaki. A Szia tanár úr mai műsora három vitaindítót tartalmazott. Három témakörben mondtam el a véleményemet és kétségeimet. Brit tudóshoz méltó vélemény a szavazati jogról. Miért nem azt kérdezzük, amire választ várunk? Női munkalehetőség, női munkakényszer és az egyenlőtlen elbírálás. Előre is köszönök minden hozzászólást!